Kezdődjék a klub délelőtt, maradjanak velünk egészen 13 óráig.
A hétkönyve.
A hétkönyve Berta Zsolt, Jancsi Szök című könyve. Ha jól vettem ki ebből a könyvből, hiába más néven szerepel a főszereplő Cseke Andrásként, azért ez mégiscsak Berta Zsoltról szól.
Valójában ez nagyon-nagyon sok embernek a története, illetve nagyon sok embernek a különböző sztoriaiból épül fel, és csak azért kötődik egy emberhez, hogy ne kelljen annyi szereplővel bíbelődni a regényben.
Generációs történet ilyen szempontból?
Annyiban generációs történet, hogy azt az időszakot választottam a sztorik megírásához, amiben én éltem. Nagyon sok ezek közül velem történt meg, illetve a családommal.
Például, hogyha mondjuk az elejéből indulunk, itt nagymama, nagypapa története, és az, hogy az édesapja elment Bécsbe, nagymama nevelte.
Ezek így voltak az én esetemben, igen. De ezek például olyan történetek, amik gondolom több tízezer emberre igazak még az országban. A diszidálás, meg a második világháborús események.
Hogyan kezdődött ezek a történetek a leírása, megírása?
Ennek nincs különösebb oka. Én zenészként képzeltem el az életemet fiatalabb koromban, ezzel sem vagyok egyedül nyilvánvalóan az országban.
Rockerként?
Nem. Nem, ez a rocker szó, ezt én már tínédzser koromban sem értettem, úgyhogy nem is igyekeztem megfelelni az ismérveinek, vagy akár csak a külsőségeinek sem. Engem a zene izgatott sokkal inkább. Tehát Rolling Stones.
Na hát akkor végig csak ez
az ember megnézi, hogy a Keith Richards Google, táncol a színpadon, és azt mondja, hogy ez nekem tetszik, mert egyébként a zene is jó.
Úgy szól a történet, hogy a rendszerváltás, változást kellett megírni, mert ez egy pályázati könyv volt. Az ön életében hogy zajlott a rendszerváltás?
Hát nagyjából úgy, hogy Cseke András életében, ezt azért átemeltem a saját életemre, én igazából észre sem vettem. Pontosabban én nem voltam annyira felkészülve politikailag, sem ideológiailag, hogy a váltást az érzékeljem.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk soha nem politizált, soha nem volt nem. Egy közéleti ember?
Én? Uh-huh. Soha. Nem, persze nem. Hát olyan szinten voltam ellenzék, hogy az apám az volt, de ő sem hivatalos forrásokat használta ezt, hanem inkább ez a kocsmabeli suttogó propaganda féle ellenzékiség volt az övé.
De akkor volt baj a Kádár rendszerrel?
Édesapámnak?
Önnek, mert hogy a rendszerváltozás...
Hát persze, az embernek minden rendszerrel baja van, akiről úgy gondolja, hogy semmibe veszi az embereket. Sőt, ennél még tovább is megy, és a saját akaratát érvényesítendő szenvedést okoz az embereknek. Ezt én gyerekkoromban így éltem meg, nyilván nagy mértékben a
szülői hatás is.
A szülői hatásra, de ugye én 66-ban születtem, akkor már nem a legkeményebb diktatúra dúlt. Pláne nem akkor, amikor én már iskolába kerültem 76-ba, de nekem például váll alá érő hajam volt gyermekkoromban, ami nem volt jellemző egyébként kisiskolások körébe, és az igazgató bácsi emiatt engem rendszeresen raportra hívott. Én úgy úsztam meg ezt a hajvágos történetet, hogy édesapám, és ezt nagyon komolyan mondom, nem víznek szánom, beírt az ellenőrzőmbe, hogy a gyereknek nagy elálló fülei vannak, ezért hosszú haja, mert egyébként lelkileg olyan tortúrának lennék kitéve, hogy ezt máshogy nem lehet megoldani.
És esztétikailag ne rombolja a közösséget a nagy fülét.
Lehet. Igen, és az igazgató bácsi ezt elfogadta, meglepő módon.
Szerintem ő is mélységesen egyetértett, csak a rendszer gyermeke volt, és nem tehetett más.
Igen, lehetséges.
Örült a kibúvónak.
Idősebb ember volt, tehát ő valószínűleg már az 50-es években egyszer végigcsinált ezt a...
Volt egy ilyen félmondat, hogy mikor kérdeztem, hogy hogy éltem meg a rendszerváltozás, és akkor visszakérdezett, hogy én vagy az édesapám. Akkor most mondjuk az édesapját, hogy neki ez nagyobb eufória volt?
Neki biztos, hogy nagyobb volt, mert ugye elmeséltem ezt a hosszú olyas történet az iskolában, ez gyakorlatilag vicc ahhoz képest, amit ő élt át. Őt fiatal korában gyakorlatilag minden héten bevitték a Maros utcai kapitányságra, és a káromból kétszer megismerték.
És ezt elmesélte mondjuk önnek, a gyerekének?
Nem. Nem, ezt ilyen félszavakból csíptem el én, ilyen családi beszélgetésekből, és ahogy egyre nagyobb lettem, úgy raktam össze a képet. Ő a Moszkvatéri Galéri tagja volt, amit akkoriban galerinek volt szokás.
Akkor ez az édesapja története, a Moszkvatéri Galéri, ami a Gyancsi Szögben benne van? Mindegy valaki, de...
A helyszín, igen, de egyébként az egy ilyen fikció, ami ott történt.
Kíváncsi lennék arra, hogy az az ember, akit bevisznek többször, mondjuk a rendőrségre, és jön egy rendszerváltozás, örülünk neki, és azt mondjuk, hogy most már mehetünk akár március 15-én tüntetni, vagy a Moszkva térre Galerit szervezni, vagy bármi, és soha többet nem fog félni?
Apám előtte sem félt. Tehát ő ilyen szempontból egy ilyen különleges figura volt, egy nagyon egyenes gerincű, dacos, büszke, kemény fejű ember, így is van, aki azt mondja, hogy ostoba, de egyébként ő nem az volt. Ő az a típus, aki nem volt hajlandó félni.
Mi van az édesanyjával?
Édesanyám, ugye az édesapámtól egész kölyök koromban elváltak, és ő azóta igen kalandosan éli az életét. Tehát ő is diszidált egyébként, később férjhez ment Bécsben egy magyar emberhez, aztán mind a ketten hazatelepültek, és most egy büfével próbálkozik Balatonon.
Jóban vannak?
Persze.
Mert a könyvben az van, hogy nem tud az édesanyjáról semmit.
Ez nem az én történetem.
Jó, csak én mindig próbálom.
Igen, ez tetteni, a vetülete már nem az én
történetem. És az, amikor a gyereket, a kis Csekli Andrást elviszik a határhoz, kamionnal is vissza kell mégiscsak fordulnia, mert lebuknak, észreveszi a határőr, hogy ott van a szőnyeg alatt, vagy takaró alatt.
Az igaz történet annyiban, hogy a valóságban el sem jutottunk a határig. Ja, apám disszidált egyébként abban az időben, és igen, egy évig kint élt Bécsben.
Mikor volt először nyugaton?
Én 14 éves korom előtt nem sokkal, mert ugye a nagyszüleim ugye diszidensek voltak.
Akkor az édesapja diszidens volt, a nagyszülei diszidens?
Igen.
Az édesanyja is?
Az édesanyja is?
Hát az édesanyám, én azt hiszem, hogy ő is meg a rendszerváltás.
De akkor kinevelte magát?
Hát édesapám. Édesapám csak egy évig volt kint, addig a nagyanyámnál voltam, aztán ő, mikor nem jött össze ez a szöktetés, mert ugye engem egyáltalán nem engedtek ki hozzá. Kérelmezték először, hogy kikerülhessek hozzám, mivel hogy ő már Bécsben él, de hát ezt egyértelműen nemet mondott az akkori magyar hatóság, és amikor látta, hogy az már nem fog összejönni, tehát embercsempészés útján sem, akkor hazajött.
És akkor, amikor 10 éves korában kijutott nyugatra, akkor mit gondolt? Tehát az ember ilyen álmokat szőtt meg, filmekben próbált tájékozódni, hogy milyen is ez a nyugat. Ez bejött akkor?
Hát a gazdagság igen. Hát én 14 éves korában az ember még nem néz annyira mélyre, úgyhogy én csak a kirakatokig jutottam a Mária Hirtes Strasszén, ahogy mindenki más, és akkor megnéztem az első Fender Stratocastert, amit a közelebbről láttam, de azt is a kirakatban. És hát ugye, amiről tudunk, a farmer nadrág, Coca-Cola, gyümölcs, joghurt, banán nyáron, meg ilyenek, ez csoda volt számomra. De én tudtam erről, hiszen édesapám elmesélt azt az egy évet, amíg kinnélt.
Magának van gyereke?
Van.
Itt tudná hagyni akár egy évre is a nagymamára?
Azért nem tudok erre válaszolni, mert egy olyan történelmi helyzetben nem tudom feltenni magamnak ezt a kérdést. De ha az lenne a tét, hogy egy folytogató diktatúrából kell menekülnem, és majd később valahogy a gyereket magam után tudom rántani, akkor talán megkockáztatom.
Tehát mindenki azt gondolt, és azt hitte, hogy eltelik néhány hét hónap, és a gyerek utána mehet. Tehát ebben a reményben indult
igen.
Világot látni.
Igen.
Nem haragudott soha a szüleire, hogy itt hagyták? Nem. Akkor fordítva teszem fel a kérdést.
Nem.
Akkor a nagymamája biztos nagyon jól nevelte, nem?
Na, jól idős jó. volt, de azt hiszem, hogy nem ezért, hanem nem tudom. A mi gyerekkorunkban azért kicsit nyersebb volt a világ is. Tehát nem csak a családi környezeteink voltak nyersebbek, hanem az iskolai bánásmód, az utcán a bánásmód, vagy a városmódban, vagy akármelyik városi grundon nevelkedtek a gyerekek. Tehát mi nem voltunk annyira érzékenyek ilyen szempontból.
Koszorainak olvastam most a Kulcs című novelláját, ahol a papa... A legkedvesebb szó az volt a gyerekéhez, hogy takarodjon, és mindannyian meg a kulcsot. És úgy pont felütött, hogy nem sok szeretetet kaptak ezek a gyerekek. És úgy látszik, finomodott mondjuk a maga gyerekkorához nyilván van a világ. De ahhoz képest, hogy most körbe ajnározzuk a gyerekeinket, érdekes.
Kérdés, hogy tudunk-e több szeretetet adni azáltal. Tehát, hogy játsszuk ezt a szerepkört, hogy jaj, de szeretlek meg. Tehát a gondoskodásnak hihetetlen... színházát tudjuk rendezni, de hogy valójában ebből mennyi a szeretet, az nem mérhető.
Nagyon szépen köszönjük Berta Zsoltnak, hogy itt volt. Jancsiség a könyvének a címe, és mindenkinek szerintem érdekes, aki ezt a korszakot átélte. Kristófnak is, mert nem érte.
Nagyon, nagyon, köszönjük.
Majd tanulsz belőle, amiket eddig hallottál.
Klubrádió.